Tovább erősödött az OTP bank pozíciója, az idei első fél évben kiegyensúlyozott növekedést értek el minden régióban, mondta az OTP vezérigazgató helyettese a pénzintézeti csoport 2025 első fél éves eredményeiről beszámoló sajtótájékoztatón. Bencsik László azt is közölte, hogy Magyarországon tovább folytatódott a lakossági hitelezés bővülése, vállalati szinten pedig beindult a hitelezés.
Az idei év első felében az adózás utáni eredmény, hogyha így időben egységesen, folyamatosan számoljuk el ezeket a terheket, amik egyébként jelentősen megnőttek, az 4%-kal nőtt. A terhek azok jelentősen nőttek, a bevételek ezt részben tudták kompenzálni, tehát nagyjából ez az összkép. Az üzleti aktivitás ennél azért pozitívabb, tehát azt látjuk, hogy a jelzálók hitelfolyósított összeg az 14%-kal nőtt a tavalyi év első feléhez képest, a személyi kölcsönök esetében meg ez 40%-os ez a növekedés. És ugye a tavalyi év is egy erős év volt, tehát a lakossági oldalon azt gondolom a tavalyi erős dinamika az még tovább gyorsult, tovább tudott erősödni, ami mindenképp pozitív. De a nagy változás az a mikro- és kisvállalkozási hitel keresletben és a hitelállomány növekedésében volt. Volt két nehéz évünk, ugye 23-24-ben a hitelkereslet az nagyon visszaesett, és lényegében nem volt hitelállomány növekedés. Idén az első fél évben már 9%-kal nőtt a magyar mikro- és kis vállalati hitelállományunk, ami ugye ez azért nagyon fontos szegmens, mert ezek jellemzően ugye magyar vállalatok, ezekben nyilván nincsenek multicégek. Úgyhogy ez egy nagyon jó indikáció arra, hogy megindult a hitelkereset Magyarországon.
A csoport egésze hogyan teljesített, és van-e olyan ország, amit különösen ki lehet emelni, mert jó teljesítményt mutatott fel az év első fél évében?
A csoport egészében 10%-kal nőtt az adózás utáni eredmény, megint, hogyha így egységesen, folyamatosan számoljuk el ezeket az egyedi nagy terheket Magyarországon, ami egy jó teljesítmény. A hitelállomány összességében 7%-kal nőtt a csoport egészében, és hogyha egy országot kiemelnék, akkor ez mindenképp Üzbegisztán. Ugye Üzbegisztánban tavaly nem tudtunk lépést tartani a piac növekedésével, azért mert az informatikai környezet még nem volt olyan fejlett, ugye nem olyan rég vettük ezt a bankot, és itt nagyon-nagyon kemény munkával a kollégák nagy eredményeket értek el, és az idén az első negyed év végére gyakorlatilag elértük azt a működési szintet, ahol már nagyon dinamikusan tudunk hitelezni, úgyhogy második negyed évben itt is növekedésnek indult a hitelállomány, dinamikusan a fogyasztási hitelállomány, és a piaci részesedésünk júniusban már nőni tudott. Tehát ez egy nagy trendforduló és egy nagyon pozitív hír. Ugye Üzbegisztán az egyik olyan ország, ahol a legnagyobb növekedési potenciált látjuk a következő években, tehát mindenképp egy erős stratégiai fókuszunk van ezen az országon.
Mire számítanak az év második felében? Például Magyarországon folytatódhat-e a hitelezés dinamikus bővülése, és miként segíthet például ebben a szeptember 1-től elinduló otthonstart program?
Igazából a csoport egészében azt várjuk, hogy a második fél évben folytatódnak azok a folyamatok, amik első fél évben voltak láthatóak, tehát ilyen lényegi változást nem várunk. Magyarországon is azt gondoljuk, hogy ez a hitelezési dinamika, amit megfigyeltünk az első fél évben, ez tovább fog folytatódni, és hát nyilván az otthon start program, ez egy új támogatott hitelkonstrukció, azt gondoljuk, hogy ez nagyon népszerű lesz, és természetesen minden erőnkkel azon leszünk, hogy minden jobban kivegyük részünket ennek a terméknek az értékesítéséből.
A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy több országban a geopolitikai feszültségek, illetve a vám okozta bizonytalanságok miatt azért a növekedési kilátásokat módosítani kellett. Milyen mértékű módosításokat kellett eszközölni, illetve ezek a tényezők hogyan hathatnak az OTP működésére?
Valóban arról van szó, hogy amikor még tavaly terveztünk, akkor nem láttuk előre ezeket a elsősorban a vámokkal kapcsolatos problémákat és bizonytalanságokat, ami rövid távon biztos, hogy negatív hatással van a növekedésre. És így próbáltuk számszerűsíteni itt a közép-kelet-európai országokban, hogy ez milyen lehet, és ez negatív mérték, de ez ilyen általában ilyen fél százalékpontnyi növekedési csökkenést jelent. Ez egyetlen ország, ahol nem gondoljuk, hogy ennek lenne ilyen negatív hatás, ez egyébként Üzbegisztán, tehát ott nem változtattunk a várakozásainkon.
Magyarországon például mekkora növekedéssel számolnak?
0,6%-os éves növekedéssel számolunk.
Többi olyan országban, ahol jelen van az OTP csoport szinten, tehát akár környező ország, Bulgária, Horvátország, itt mire számítanak?
Ezekben az országban olyan 2-3%-os GDP növekedést várunk.
Bencsik Lászlót, az OTP vezérigazgató helyettesét hallották. Júniusban 3 éves csúcsra nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma a lakáspiacon. Az ingatlan.com vezető elemzője azt mondta, ez részben az Otthonstart program keretében elérhető fix 3%-os kamatozású kedvezményes lakáshitel bejelentésének köszönhető, a program ősztől indul. Balogh Lászlót kérdeztem.
Nem csak, hogy élénkült a lakáspiaci kereslet, de a 7. hónapok vonatkozásában 3 éves csúcsot is döntött. Júliusban több mint 284 ezer telefonos érdeklődést mértünk az eladó lakások és házak iránt, és sem 2022-ben, sem 23-ban, sem 24-ben nem mértünk ilyen nagy érdeklődés számot eladó lakóingatlanok iránt. Ez egyértelmű jele annak, hogy már nagyon várják a vásárlók az Otthonstart program indulását, és ami még érdekes, hogy ez minden megyében egyformán megmutatkozik. Minden megyében nőtt a kereslet az eladó ingatlanok iránt, ebből a szempontból az éllovas Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol 39%-kal nőtt júniushoz, tehát havi szinten az érdeklődések száma, Vas megyében 37, Pest megyében és Győr-Moson-Sopron megyében pedig 36-36%-kal nőtt a telefonos érdeklődések száma az eladó lakó ingatlan hirdetések iránt. Ami még érdekes, hogy itt a keresleti oldalon nem feltétlenül csak az első lakásvásárlók mozgatják a szálakat, hanem érezhetően megnőtt azoknak az aktivitása is, akik az elmúlt időszakban már tervezték a piacra lépést, de látva a kibontakozó keresleti hullámot, ők is piacra lépnek, lehet nem első lakásvásárlóként. Ez abból is látszik, hogy a tulajdonosok és az ingatlan közvetítők által feladott hirdetések száma is bővülni tudott júliusban, havi szinten 2, éves szinten pedig 3%-kal. 30.250 eladó lakóingatlan hirdettek meg, ami egyértelmű bővülést jelent, és ebből is az ingatlan tulajdonosok nagyobb arányban vették ki a részüket, mint az ingatlan közvetítők, mert a tulajdonosok 3-6%-kal több hirdetést jelenítettek meg, mint az ingatlan közvetítők. Ebből is látszik, hogy nagyon sokan most reális esélyt látnak a továbbköltözésre, ezért joggal bízhatnak abban, hogyha az első lakásvásárlók az ő ingatlanukat vásárolják meg, akkor az ingatlan eladók is nagyobb eséllyel tudnak tovább költözni. Akár több 10 000-rel is nőhet a 2026-ban várható adásvételek száma, és ez meghaladhatja a 160 000-et is, ami több éves csúcsot jelentene az ingatlan piacon.
Mennyire kell attól tartani, hogy az Otthonstart program miatt emelkednek az árak, tehát hogy lesz egy markáns árfelhajtó hatás?
Hosszú távon vizsgálva a lakásárak folyamatosan emelkednek, nem lesz ez arról kivétel az az időszak sem, amíg az Otthonstart hitel elérhető. Sőt, a keresleti hullám miatt, illetve az adásvételi láncolatok miatt ez a tempó akár magasabb fokozatra is kapcsolhat, de itt országon belül nem lesz egyenletes az áremelkedés üteme, mert már vannak olyan lokációk, főleg a nagyobb városokban és Budapesten, ahol bizonyos környékeken és bizonyos ingatlan típus esetén már most is meghaladják az eladó ingatlanok árai azt a 1,5 milliós négyzetméter árhatárt, ami korlátot jelent az Otthonstart hitel felvevői számára. Ezért arra nem számítunk, hogy Budapest legdrágább ingatlanai rövid távon további árrobbanást generálnának a fővárosban, mert a 1,5 milliós négyzetméter árkorlát nagyon komoly, mondhatni, hogy leküzdhetetlen korlátot jelent a piac számára az áremelkedés szempontjából. Az olcsóbb lokációkban, illetve azokon a kisebb településeken, ahol ezek a négyzetméter árak még messze elmaradnak a 1,5 milliós árszintől, ott lehet, hogy arányaiban véve nagyobb áremelkedés is elképzelhető.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét hallották. Eközben az új lakások piacán idén az év első 6 hónapjában nem történt elmozdulás. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyanis 2025 első fél évében mindössze 5129 új lakás épült, ez is 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek száma ugyanebben az időszakban 12830 volt, ez viszont 43%-kal több, mint 2024 azonos időszakában. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza azt mondta, továbbra is zuhanó repülésben van itthon a lakásépítések száma, az új állami programok viszont változtathatnak ezen a helyzeten. Regős Gábort kérdeztem.
Továbbra sem mutat túl szép képet a lakásépítések száma. A második negyedében negyedével kevesebb lakás épült, mint egy évvel korábban, 2425 új lakás számszerűen. Ez az első fél évben egy 15%-os összesített visszaesést jelent, valamivel több mint 5000 lakást. Ugye ez az éves 30 ezer kívánt lakástól továbbra is elmarad, hát még úgy is, hogy azért a negyedik negyedév szokott erősebb lenni, de hát azért egy tavalyi 13 ezernél több lakás az idén sem fog épülni, inkább kevesebb, tehát annyira nem mutat szép képet az adat.
Körülbelül hány lakásnak kellene, hány új lakásnak kellene megépülnie ahhoz, hogy valamennyire kedvező számokat produkálhasson ehhez az ágazat?
Nagyjából 30 ezer új lakásra mondom azt, hogy ideális lenne. Persze nyilván ez csak egy szám a piacról, emellett fontos az is, hogy milyen arányban tudnak megújulni a meglévő lakások, illetve hogy akkor gyakorlatilag milyen minőségű, mekkora nagyságú lakások épülnek.
Mi az oka annak, hogy nem talál magára a lakáspiac, és mennyire segíthetnek azok a programok, amelyeket nemrég bejelentett a kormány, tehát jelesül például az Otthonstart program?
Több oka van annak, hogy ilyen alacsony a lakásépítések száma. Ugye van a gazdaságban egy általános bizonytalanság, munkaerőpiac nem annyira feszes, nem mernek most belevágni egy nagyobb projektbe a háztartások. A hitel is viszonylag drága, ezt a viszonylagot úgy kell érteni, hogy a nagyjából 7% az átlagos lakáshitelkamat, a konjunktúra érzet sem túl jó, illetve nem szabad elfelejteni, hogy nagyon megdrágultak a lakások. Tehát ezt az árat nagyon sokan nem tudják még hitellel sem kifizetni, vagy nem is akarják, mert úgy gondolják, hogy nem éri meg, kivárnak esetleg. És hát valóban az új lakásprogramok segíthetnek, hogy itt a tőkeprogramot és az Otthonstart programot együttesen emelném ki, ugye az utóbbi inkább a keresleti oldalra, az előbbi inkább a kínálati oldalra hat. És a kínálati oldal kapcsán azért az is pozitívum, hogy a lakásépítési engedélyek száma viszont erőteljesen növekszik. Tehát itt a negyedében egy 61,4%-os emelkedés történt, 2179 építési engedélyt adtak ki, tehát nagyjából háromszor annyi engedélyt adtak ki, mint ahány lakás épült, leginkább egyébként Budapesten. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy azért kínálat talán lesz, ha ez ténylegesen megépül, és ugye ez az egész feltétele is lenne annak, hogy az Otthonstart programnak legyen valami értelme, hogy épüljenek új lakások, tehát hogy ne csak a kereslet nőjön, ne az legyen, hogy az árak emelkednek.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Augusztus és szeptember a lakáskiadás csúcs szezonja. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azt tanácsolja, minden esetben készüljön szerződés egy-egy ingatlan bérbeadásáról. Az adóhivatal emellett arra is figyelmeztet, hogy az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem adóköteles, mondta az Inforádiónak a NAV kommunikációs vezetője. Lincmajer Szilviát kérdeztem.
A legfontosabb a lakáskiadásnál az az, hogy a bérlő és a bérbevevő is körültekintően kösse meg a szerződést. Elsőként érdemes írásban rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos az is, hogy mindig meglegyen a bérlőnél is a bérbevett lakásról az érvényes lakásbérleti szerződés. Havilag bérfizetést is érdemes dokumentálni. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet, esetleges jogvita esetén a bérbeadó és a bérbevevő között, hogyha a bérlő az átutalással fizet, és a közlemény rovatba feltünteti a bérleti díjat, illetve beírja azt, hogy melyik hónapra vonatkozott a díj. A bérbeadó szempontjából kötelezettségek vannak, ugyanis majd minden jövedelem után van valamiféle adófizetési kötelezettség. Ez alól nem kivétel a bérleti díj sem. De elsőként azt érdemes megvizsgálni, akinek például van egy lakása, és mondjuk most szeretné először kiadni, akkor a 2010 óta egy nagyon nagy könnyebbség, hogy a bérbeadási tevékenységhez már nem kell feltétlenül adószámot kérni, nem kell bejelentkezni a NAV-nál, ezt lehet végezni adóazonosító jellel, ami ugye mindenkinek van. De abban az esetben, hogyha valakinek már van valamilyen vállalkozási formája, például egyéni vállalkozó, akkor ő természetesen az adószámával adja bérbe a lakását.
Említettük azt, hogy ez a tevékenység is, illetve az ebből származó jövedelem is adóköteles. Hogyan történik az adó megfizetése?
Aki bérbe adja a lakását, az választhat kétféle elszámolási mód közül. Az egyszerűbb az a 10%-os költséghányad, ezt szakmai berkekben így hívjuk, de ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a bevételnek a 90%-a lesz a jövedelem, és a 90% után kell megfizetni a 15% adót. Itt fontos az, hogy ez a 10% ez lesz maga a költséghányad, tehát semmilyen plusz költséget nem lehet elszámolni. A másik lehetőség, az pedig úgy hívjuk, hogy tételes költségelszámolás. Itt lehet számolni a költségekkel, mint például amilyen a felújítás költsége, ezeket azért igazolni szükséges, tehát random nem lehet beírni bármit, hanem igazolás szükséges a felújításhoz. Ami még egy magasabb összeg szokott lenni, és sokan elfelejtik, ez az ingatlannak az értékcsökkenési leírása. Ez az ingatlan értékének a 2%-a. Itt az még egy fontos szabály, hogy itt az ingatlan értékénél nem a piaci érték számít, hanem a vásárláskori értéke, de annak a 2%-át minden évben le lehet írni, ez is a költségnek a része. És ebben az esetben is ugye megvan a bevétel, az ingatlan bérbeadásból származó bevétel, abból levonjuk az igazolt költségeket, ide tartozik a felújítás, illetve az értékcsökkenési leírás is, és ezután 15% az adó mértéke.
Annak, akinek ez picit bonyolult lenne, mert ugye egy szerződés kötésig általában eljutnak az állampolgárok, de az utána vonatkozó adózási kérdésekben esetleg még nem minden világos, az hol tájékozódhat a NAV, hol ad ehhez segítséget?
A NAV minden fórumon segítséget ad, a legegyszerűbben talán a honlapon azt érdemes felkeresni, és ott a 10-es számú információs füzetben részletesen le van írva minden. De aki telefonon szeretne felvilágosítást kapni, az nyugodtan keresse munkatársaimat a 18-19-es telefonszámon, mindenkinek segítenek, át lehet beszélni részletesen, hogyha bármilyen kérdés lenne, munkatársaink segítenek.
Lincmajer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét hallották. Látványos áresés jellemezte 2025 első felében a használt elektromos autók piacát Magyarországon. Van olyan Tesla modell, amelyik egy év alatt 3 millió forinttal lett olcsóbb, és már kevesebb, mint 4,5 millió forintért is meg lehet vásárolni a Dacia elektromos változatát, mondta az Inforádiónak a használtautó.hu üzletág vezetője. Koralevszki Márkot kérdeztem.
Amit megszokhattunk, hogy évről évre drágulnak a használt autók is. Most, hogy megvizsgáltuk az elektromos autó szegmest, itt azért egy érdekességet vettünk észre, hogy a vizsgált időszakban, tehát a 2024, összevetve a 2025 első fél éves adataiban, a 10 legnépszerűbb modell esetén azt vettük észre, hogy gyakorlatilag egy modellen kívül, ami a BMW-nek az i-sorozata, mindegyik autónak az ára csökkent. Ebből kimagaslik a Tesla, illetve a Model 3, aminek az átlagos ára egy év alatt 2,7 millió forinttal lett olcsóbb, ami egy összességében egy 16,7%-os csökkenést jelent. Mindeközben pedig az érdeklődések száma ezen modell után pedig meg háromszorozódott. Tehát az látszik, hogy itt egy ilyen összefüggést is láthatunk, hogy az árcsökkenéssel sokkal inkább elérhetőbbé váltak ezek a modellek, és emiatt az érdeklődések száma is jelentősen nőtt. Van, hogy majdnem duplázódik évről évre az érdeklődés. Tehát azt tudjuk mondani, hogy egyre inkább elérhetőek az elektromos autók. Hogy mi okozza a csökkenést? Három nagy motorja van, az egyik a Tesla, ugye, aki az új modellek árát is elég drasztikusan csökkentette az elmúlt időszakokban, illetve a többi gyártó is ébredt, és egyre több modell jelenik meg a piacon, tehát a kínálat szélesedik, és hát nyilván jönnek az új, mondjuk az, hogy nem klasszikusnak vélt gyártók modellje is, ugye főként a kínai gyártókra gondolok, és ennek a hármas hatásnak köszönhető az, hogy egy jelentős árcsökkenést látunk a használt elektromos autók tekintetében.
Mindez mit jelent? A legnépszerűbb elektromos autók milyen áron forognak, milyen átlagáron forognak, és milyen átlag életkorra kerülnek be a használt autópiacra?
A top 10 márkában három olyan modell is van, ami már 5 millió forint alatt elérhető. Van egy ilyen, a Hyundai Iconicnak az átlagára most ilyen 5,9 millió, és a többi modell, a Tesla Model Y-t leszámítva kb. Ilyen 8 és 10 millió forint között mozog. Nyilván az átlag életkora jelentősen jobb az elektromos autóknak, mint mondjuk a belső égési motoroknak. Ugye ott egy ilyen 13 és 15 év közötti átlag életkor tudunk mondani. Itt azért inkább a jellemző a 4-6 év közötti átlag életkor. Nyilván maga a meghajtás, a technológia sem annyira régi.
Melyik az a modell, amelyik a legolcsóbban forog most a használt autópiacon?
Azt tudjuk mondani, hogy a mi eladásunkban jelenleg a legolcsóbb, vagy leginkább keresett és jó áru olcsóbb modell az a Dacia Springnek az elektromos változata. Ennek az átlag életkora most a mi eladásunkban 2,4 év, az átlag ára pedig 4.432.000 forint.
Korolevszki Márkot, a használtautó.hu üzletág vezetőjét hallották. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Ryanair-rel szemben. A GVH gyanúja szerint az írországi központú diszkont légitársaság az online repülőjegyfoglalások során több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. A részletekről Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét kérdeztem.
Röviden úgy lehetne összegezni, hogy a gazdasági versenyhivatal gyanúja szerint a Ryanair valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat, emellett pszichés nyomásgyakorlással, úgynevezett sötét mintázatokkal tereli a jegyvásárlókat a drágá szolgáltatási csomagjai felé. A GVH észlelte, hogy a Ryanair a magyar nyelvi weboldalán az online repülőjegy vásárlási folyamat során több szempontból is félreérthető, időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat. A GVH gyanúja szerint a cég az oda-vissza útirányra egyszerre megvásárolt jegyek, valamint több utas egyidejű foglalása esetén nem megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a viteldi csomagopciókat, valamint egyes szabadon választható szolgáltatások díjai az oda és visszaútra külön-külön, valamint minden utas számára egyenként meg kell fizetni. Ennek keretében a Ryanair a különböző csomagopcióinak az árainak a megjelenítésével, továbbá szabadon választható szolgáltatások díjainak a megjelenítési módjával valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, amivel olyan ügyleti döntések meghozatalára készteti a fogyasztókat, amelyeket minden információ birtokában a jegyvásárlók valószínűsíthetően nem hoznának meg.
Hogyha ez a gyanú fölmerül, akkor milyen tanács adható annak, aki mégis szeretne repülőjegyet vásárolni ennél a légitársaságnál, de nem szeretné azt, hogy őt megtévessze a légitársaság, tehát hogy magyarul optimális áron tudjon jegyet venni?
A gazdasági versenyhivatal még azt is észlelte egyébként, hogy a cég valószínűsíthetően pszichés nyomásgyakorlással, illetve a fogyasztók zavarása révén olyan gyakorlatot folytat, amely alkalmas lehet a fogyasztó ügyleti döntésének a torzítására. Ennek keretében a Ryanair különböző figyelemfelhívó színekkel, képi megoldásokkal, felugró feliratokkal tereli a drágább szolgáltatási csomagok felé a vásárlókat. Tehát minden jegyvásárlónak azt tanácsoljuk, hogy egyrészt a jegyvásárlás folyamatában legyenek nagyon körültekintőek, hogy pontosan milyen csomagopciót választanak, és legyenek tudatában annak, hogy akár a csomagopciók egyes részleteit az külön-külön is kiválasztják. választhatják a vásárlás folyamatában a későbbiekben, így akár jelentősen mérsékelhetik az utazásnak a költségét, hiszen a cég azokkal a gyakorlatokkal, amelyeket most a gazdasági versenyhivatal kifogásol a kereskedelmi működésében, illetve a kommunikációjában a honlapján történő jegyvásárlás során valószínűsíthetően szándékosan a drágább csomagopciók felé tereli a fogyasztókat, és a gazdasági versenyhivatal pedig nagyon határozottan fellép minden ilyen esetben, hiszen az a célunk, hogy védjük a magyar fogyasztókat, illetve a magyar utasokat.
Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét hallották.